A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése Szent Lukács szerint. A nép vénei és a főpapok Jézust Pilátushoz kísérték. Ott vádolni kezdték. Azt tapasztaltuk, mondták, hogy tévútra vezeti népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a messiás király. Pilátus erre megkérdezte tőle, te vagy-e a zsidók királya? Magad mondod, felelte. Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a véneknek, nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert. De azok erősködtek, tanításával fellázítja a népet Galileától kezdve egészen Júdeáig. Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azokban a napokban éppen Jeruzsálemben tartózkodott. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felőle, s remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Sokat faggatta, de ő nem méltatta feleletre. A főpapok és az írástudók is odamentek, és hevesen vádolták. Heródes akkor udvarával együtt gúnyt űzött belőle, csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek. Azelőtt ugyanis haragban voltak. Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet, s így szólt hozzájuk. Elén vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek. És Heródes sem, mert lám visszaküldte hozzám. Láthatjátok, semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom. Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsátania egy foglyot. Az egész nép akkor kiáltozni kezdett, vesszen el, bocsáss szabadon Barabást. Barabást a városban történt fölkelés és gyilkosság miatt vetették börtönbe. Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust. De tovább ordítoztak, keresztre, keresztre vele. Harmadszor is megkérdezte, de hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, amiért halálra kellene ítélnem. Megfenyítem és szabadon bocsátom. De azok nem tágítottak, hanem egyre elszántabban, egyre hangosabban kiáltozták, hogy feszítse keresztre. Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged a követelésüknek, szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézust pedig kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint. Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult, és így szólt. Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, inkább magatokat sirassátok és gyermekeiteket. Mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani, boldogok a magtalanok, és akik nem szültek, nem szoptattak. Akkor majd kiáltani fogják a hegyeknek, omoljatok ránk, és a domboknak takarodjatok el. Mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradtnak? Két gonosztevőt is vittek vele, hogy kivégezzék őket. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet koponya helynek hívtak, ott keresztre feszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ruháján sorsot vetve megosztoztak. A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak, másokat megmentett, mondták, most mentse meg magát, ha ő a messiás, az Isten választottja. Gúnyt űztek belőle a katonák is, oda mentek és ecettel kínálták. Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat, mondták. Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot helyeztek, ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg tehát magadat és minket is. Másik rászólt. Nem félsz az Istentől, hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk, de ez semmi rosszat sem tett. Aztán hozzáfordult. Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz uralmadban. Ezt válaszolta neki, bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Fölállunk. A 6. óra körül sötétség támadt a földön, egészen a 9. óráig. A nap elsötétedett, a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét. Percre térdre borulunk. Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta, ez az ember valóban igaz volt. Az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte, és oszladozni kezdett. Jézus ismerősei pedig, köztük asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva nézték mindezt. Ezek az evangélium igéi. És testvéreim, a pasió után mindig nagyon nehéz megszólalni. Mai napon még Jézus jeruzsálemi bevonulásának az összefüggésében olvassuk ezt a pasió történetet, amely elbeszéli Jézusnak azt a bevonulását, amely arról árulkodik, hogy ő hogyan vállalta el mindazt, ami utána következik, mindazt, amit az Atya akarata rámért. Tudjuk azt is, majd következik a Getsemáni jelenet nagy csütörtökön, hogy ez Jézusnak magának sem volt könnyű, őnek is vérrel verítékezve sikerült elfogadnia azt, ami azután a mi megváltásunknak a története. Ennek a szentírási résznek jellegzetessége, hogy az elbeszélés nagy részében nem arról van szó, hogy mi történik az ünnepnapon, hanem inkább az előkészületekről. Hogyha így a pasió történet egészére nézünk rá, amiből most csak egy perikópát, egy kivágott részt olvastunk, mert nagyon hosszú lenne egyben az egész, mindazonáltal esetleg a mai napon érdemes ezt otthon Bibliával a kézben így is fölidézni, hogyha a virágvasárnapi bevonulás történetével együtt olvassuk a pasiót, akkor sok minden kontextusba kerül, világosabbá válhat. Mert hogy ott látjuk például a szamárcsikót, amelyen Jézus bevonul, tudjuk, hogy ennek jelentősége van. Ez a szamárcsikó meg van kötözve. És ez a kifejezés, megkötözve, ez néhány versnyi szakaszban négyszer is visszatér, azért ismétlődik, hogy elmondja, tanítványok egy megkötözött szamárcsikót találnak majd, el kell oldozniuk, ilyen módon lesz Jézus szolgálatára. Azt is olvassuk, olyan időszak volt ez, amikor a nép nagy várakozásban élt. Várakozása fakadt abból, hogy elnyomatásban voltak, és fakadt abból messiási reményeiket úgy fogalmazták meg, hogy egy új király eljövetelére vártak, aki majd mindent megold, aki majd meghozza a földi boldogságot, aki biztosítja a békét, ugye így szólt az ószövetségi jövendőlések. Isten önmagát nyilatkoztatta ki igazi királyként az ószövetségi nép történetében, azonban a nép sürgette, hogy egész konkrétan olyan királyuk legyen, mint minden más népnek, aki szolgálja az ő boldogságukat. Fontosak ezek a mozzanatok, mert mindez ott van abban, ahogy utána a husvéti történetnek az örvényei kibontakoznak, ahogyan utána teljesen érthetetlen és irracionális módon Jézus lerántja ez az örvény. Isten ígérete volt, hogy gondoskodik királyról, aki majd őt képviseli, nép élére helyezi, hogy biztosítsa számukra ezt a békét. Istennek azonban meg volt a maga elgondolása arról, hogy ezt hogyan valósítja meg, és ez nem találkozott a népnek a elvárásaival. Valójában az egész bibliai történelem folyamán alig akadt olyan király, aki felnőtt volna ehhez a feladathoz, hogy így képviselje az örökkévalót, aki képes lett volna elkerülni a hatalom és a gazdagság logikájának a csábítását. Ezt világossá teszi a Ószövetség, világossá teszik a próféták, valójában minden királyt ostoroznak a visszaéléseiért. Ahelyett, hogy ezek az uralkodók úgy töröttek volna a néppel, mint egy jó pásztor, aki eloldja a juhokat, kivezeti őket a legelőre, ezek az uralkodók megbékjózták, elnyomták a népet, hibás, igazságtalan döntéseket is hoztak, ahelyett, hogy a szabadságot és a békét szolgálták volna, elnyomatást és fogságot terheltek rá az emberekre. Így egyre nőtt egy jó király utáni vágyakozás, amint annak bizonyossága is, hogy jó király csak egy felkent, Istentől kapott uralkodó lehet. Ezért János evangélista Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulása előtt elbeszéli például a betániai megkenésnek az epizódját. Jézus az igazi király, aki azért jön, hogy megszabadítsa a népét. Azért jön, hogy feloldja az elnyomatásnak a kötelékeit, hogy feloldozza népét a gonoszság, az erőszak hatalma alól, mindaz alól, ami az embert megkötözi, képtelenné teszi arra a fajta belső szabadságra, ami Istennek a szándéka velünk. A szamárcsikó, amelyre Jézus ebben a szimbolikus értékű pillanatban felült, nyilvánvaló utalás továbbá Zakariás proféciájára, Zakariás 9. fejezetében olvassuk, íme királyod érkezik, igaz és győzedelmes, alázatos, szamárháton érkezik, szamárcsikó hátán. Ott volt a profécia, amely a szamár szimbólumán keresztül világosan jelzi, hogy nem egy hadúrra kell gondolni, Isten szándéka szerint ő harci paripán vonult volna be, szamár az köztudottan képtelen arra, hogy harci helyzetben teljesítse a dolgát, leblokkol, tehetetlen a csatazaj közepette, ezért válhatott ennek a békét hozó alázatos királynak a szimbólumává már a proféciában, és utána ezért használja Jézus a szamarat, a bevonulás hátas állatául. A nép azonban annyira el volt telve a saját elvárásaival, igényeivel, várakozásaival, hogy nem olvasta ezt a jelet. Valójában egy diadalmas, győztes, erős messiást vártak. Egy olyan messiásról szóló profécia viszont, aki szamárháton jön, kényelmetlen. A nép reményeitől, elvárásaitól távol van. És ez, amint kapcsoltak, fölkorbácsolta az indulatokat. Szamár csikó hátán, amelyet Jézus elold, még soha senki nem ült, így olvassuk Lukácsnál, találni fogtok egy megkötözött szamárcsikót, amelyen még nem ült senki. És hangsúlyos ez a mondat, mert üzenete van. Történelemben még soha nem látták olyan király érkezését, aki képes lett volna a saját életével, áldozatával megfizetni a nép békéjének az árát. És most azt jelzi az evangélista, azt jelzi a történet, hogy éppen ez történik. Isten szegényeinek a sokasága az, akiknek a vágyát betöltik a történtek. Nem a nagy tömeg, aki ilyen módon távolabb van Istennek a terveitől. Még akkor is, amikor az Úr be akar lépni népe életébe, elhozni a szabadulást, mindig történik valami, ami megpróbálja ezt megakadályozni. A farizeusok látva ezt a lelkesedést, arra kérik Jézust, hallgattassa el a tanítványait. Így olvassuk Lukácsnál, tömegből néhány farizeus szólt hozzá, Mester, fedd meg tanítványaidat. Eléggé előre haladt azonban a történet ahhoz, hogy ez már nem lehetséges. Tanítványok hallgathatnának, csöndben maradhatnának. Ez majd egyébként meg is történik a pasió idején, fáziskéséssel, de ott már egészen más összefüggésbe kerül ez a hallgatás. Mostantól kezdve még azok is, amik nem tudnak beszélni, tudnik a kövekre is történik utalás, hirdetni fogják, hogy az üdvösség elérkezett. Nem az elvárások szerint, de Isten szándéka szerint. Ez az egész nagyheti történetnek a drámája. Így olvassuk Lukácsnál. Ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Az embernek mindig megvan a lehetősége, hogy elfogadja vagy elutasítsa, de Jézus az Atya akarata szerint járja be a maga megváltó küldetésének az útját. A profécia beteljesedett, ez a szamárcsikó, amelyen addig senki sem ült, rátalált arra a királyra, aki képes megülni. Amen.
Béke és jóság. Ferences szentbeszédet hallottak a Margit körúti templomból.
Hírpercek.